Gál Zsolt a Magyar Fórumból, Kárpáti Ernő a Progresszív Szlovákiából, Mózes Szabolcs az Összefogás mozgalomból, Nagy Dávid az MKP-ból és a Ravasz Áber a Hídból. Én arra kérném a feleket, hogy röviden, mondjuk 3 percben külön-külön foglalják össze azt, hogy hogy is látják politikai közeljövőnket, az ő szempontjukból mi lenne fontos, mit kellene tenni. Kezdjük jobbról-balra, tessék.
Köszönöm szépen a meghívást a Progresszív Szlovákia és a Progresszív Szlovákia Magyar Platformjának a nevében. Először is, ahogy elmondta, Kárpáti Ernőnek hívnak, annyit még mondanak arról, hogy Gútáról érkeztem, és a Progresszív Szlovákia Magyar Platformjának a alelnöke vagyok. Lényegében a Progresszív Szlovákia egy lényegében új politikai párt itt Szlovákiában. Jelenleg a közvélemény kutatások szerint a második legerősebb politikai tényező Szlovákiában, és ezen belül a Progresszív Szlovákia belül létrejött augusztusban egy magyar platform, egy magyarokat összegyűjtő csoportosulás, amelyek a felvidéki magyarok érdekeit szeretné képviselni párton belül, és később a parlamentben is. Alulról építkező csoportosulás ez a magyar platform. Hozzátenném azt, hogy nem csak pártagok vannak ebben a platformban, hanem minden olyan ember, aki szeretne változtatni az elmúlt 30 év politizálásán, és eredményeket szeretne elérni a felvidéken, a magyarok körében. Természetesen tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, nagyon sok témakör áll előttünk, akár ha nézzük a kétnyelvűséget, a oktatási rendszert, a mezőgazdaság, nagyon-nagyon sok probléma, amit szeretne oldani a Progresszív Szlovákia, és amit minden programban is, program szinten is vállalnak. Legfőképp a magyar platform feladata, hogy a magyar érdekképviselet ott legyen a parlamentben, de mivel ez a platform már létezik, itt már jelenleg érdek érvényesítésre beszélhetünk, mert a Progresszív Szlovákia programjában is vállalja, hogy a magyar problémákat felvállalja országos szinten is.
Köszönöm. Tessék. Gál Zsolt.
Köszönöm a szót, köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy eljöttek. A Magyar Fórum nevű pártot jó részt azért alapítottuk, az volt a legutolsó lökés, vagy a legfontosabb ok, hogy nem elég, hogy Szlovákiában kialakult egy túlszulejtett vagy fogjúeltett államnak a minősített esete, ami rendszer szinten korrupt, és az összes közbeszerzést megdézsmálják a hatalmon lévő pártok, hanem ennek tetejében még kialakult az a helyzet, amit a Kocsner-féle maffia állam jelzővel illetünk. Tehát amikor a legfelső politikai vezetés összefonódik a szervezett bűnözéssel, amikor a miniszterelnök egy áfacsalónak a lakásában él állítólag tőre bérelten, nem sokkal ezelőttig, amikor a szomszédja most azzal van megvádolva Kocsner úr, hogy megrendelte a Kuciak gyilkosságot, amikor a titkárnője és egyben a szeretője az Antonino Vadala kalábriai mafiózónak volt a volt élettársa, meg üzlettársa. Tehát ebben a helyzetben a szlovákiai politikának a legnagyobb kérdése most az, hogy le lehet-e váltani a Smert, mint a maffia államnak a fő megtestesítőjét, hordozóját, kialakítóját, aki rendszer szinten működtette ezt a dolgot, és aki finom mechanikailag olyan jól beállította, olyan tökéletesen működött az egész eddig a gyilkosságig. Tehát úgy gondoltuk, hogy kell a szlovákiai magyaroknak is olyan párt, hogy a szlovákiai magyar lakosság többsége sem akarja ennek a kormányzatnak a folytatását, és kell egy olyan párt nekik, aminek az esetében mérget vehetnek arra, hogy na, ezek nem fognak a Ficóval összeállni, és ezért is már az ászlóbontástól kezdve hangsúlyozzuk, hogy kizárjuk az együttműködést a Smerrel, a Szlovák Nemzeti Párttal és a Kotleba-féle újfasiszta párttal. Szerintem ez a legfontosabb mondanivalónk, ez a legfontosabb dolog, ami létrehozta ezt a pártot, hogy egy ilyen alternatívát akarunk kínálni. Ez nem jelenti azt, hogy mi lennénk azok, akik nem akarnak együttműködni. nem akarunk a bármiféle együttműködés keréket kötői lenni, ezt egyben szintén kijelenthetem. Tehát szerintem konstruktívan álltunk eddig is a lehetőségekhez, és ez azután is így lesz, de persze bizonyos észszerű határok között. Köszönöm.
Mózes Szabolcs.
Köszöntöm én is a kedves jelenlévőket, és köszönöm a meghívást. Mi azért jöttünk létre, hogy kezdhetném, de inkább azt mondanám, vagy arra reagálnék, ami a kérdés volt, hogy a szlovákiai magyarság állapota milyen is, mi vár ránk. Ez is fontos, hogy az összlovákiai kép milyen, de ugyanakkor az elmúlt 30 évet nézzük, akkor szerintem ez egy szomorú valóság, és az is, ahová jutottunk. Tehát az elmúlt 30 évben Dél-Szlovákiának a lemaradás az nem csökkent, hanem épp, hogy nőtt a korábbiakhoz képest, és ugye látjuk, hogy a felvidéki magyarságnak az arányszáma és a tényleges száma, abszolút száma is milyen mértékben csökkent. És ezzel kapcsolatban is úgy érzem, hogy van egyfajta kilátástalanság, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. És ugye, hogyha a társadalmi vetület után megnézzük a politikai vetületet, akkor pedig azt látjuk, hogy van egy megosztottság, vagy volt egy megosztottság az elmúlt 10 évben. És mindez oda vezetett, hogy gyakorlatilag most van 2 darab nagy párt, meg 2 darab kis párt, és az a 2 darab nagy párt közül, ha nagyon őszinték akarunk lenni, és szerintem legyünk nagyon őszinték, akkor külön-külön egyiknek sincs esélye bejutni a parlamentbe 2020-ban. És az összefogás itt jön a képbe, hogy miért is jött létre, miért is vagyunk itt. Azok részben, azok, akik létrehozták ezt a mozgalmat, már korábban nyáron megpróbáltunk egy nyomásgyakorlást indítani a szlovákiai magyar pártok felé, hogy egyezzenek meg, de ne csak, hogy egyezzenek meg, de hogy legyen egy tartalmi és személyi megújulás is, ami garantálni tudja azt, hogy megmaradjon a szlovákiai magyar érdekképviselet 2020 után. Ez nem következett be, ugye tudjuk, augusztus végén volt egy döntés a Hídországos Tanácsának. Ezzel most nem csak a Hídra akarom kenni ezt, hogy ők nem egyeztek meg, egyszerűen előállt egy olyan helyzet, hogy nem lett koalíció, nem lett egyesség, és akkor azt mondtuk, hogy hozzunk létre egy olyan mozgalmat, amelyen keresztül, amelybe becsatornázva próbáljuk elérni azt, hogy legyen érdekképviselet 2020-ban. Tehát ez az alapvető célja ennek, illetve az is, hogy legyen egyfajta személy és tartalmi megújulása is. Záró gondolat talán az első körhöz, hogy az aláírásgyűjtés sem vagyunk túl, illetve hát ugye most a regisztrációnak a fázisában vagyunk, és 18 ezer aláírást sikerült leadni, úgyhogy emögött nem álltak jelentős társadalmi szervezetek, vagy olyan struktúrák, amelyek sok ezer aláírást beletoltak volna, de a tapasztalat az volt a terepről is, hogy főleg a fiatalabb generáció, a 20 és 40 közötti generáció az, amelyik azt mondta, hogy na végre valami van, hogy legyen valami, mert egyszerűen ez eddigi kínálat az olyan kiábrándító, hogyha nem jött volna semmi, akkor ők nem mennek el választani. Nem akarok általánosítani, biztos nem mindenki mondja ezt, de egy jelentős része ennek a fiatal generációnak.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Én szerintem viszonylag egyszerű helyzetben vagyok a kollégákhoz képest, mondjuk a Dávidot leszámítva, mert hogy a Hídról mindenki tudja, hogy micsoda, meg kicsoda, meg milyen. Na, mindenkinek van egy jó gondolata a Hídról, mindenkinek van egy rossz gondolata a Hídról, ezzel egyébként én is így vagyok. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az elmúlt években is bizonyítottuk, hogy az egyetlen olyan kisebbségi érdekképviselet az országban, ami képes eredményeket elérni, az a Híd. Ugye 10 éve ez a párt azzal a gondolattal indult, hogy egy tisztán etnikai érdekképviselet nem lesz képes biztosítani azokat a szavazatokat, amire a fontos reformokhoz szükség van az országban, és ez mondjuk a parlamentben az elmúlt években bizonyossá is vált. Azt gondolom, hogy a Híd 2016-ban hozott egy döntést, ami nagyon sok mindenkinek nem tetszik, másoknak tetszik, ők általában kevésbé hangosak. Ez a Smerrel való kormányra lépés volt. De azt gondolom, hogy ez folyamatosan a legfontosabb téma, miért léptünk be a kormányba, illetve miért nem hagytuk ott a kormányt. Szerintem miért léptünk be a kormányba, egy egyszerűbb kérdés, azért léptünk be, hogy el tudjuk érni azokat az eredményeket, amiket most sorolhatnék hosszan, de csak 3 percem van, úgyhogy ezt el se kezdem. A miért nem léptünk, egy sokkal fogasabb kérdés, és aki figyeli azt, amit mondjuk a sajtó irányába kommunikálok, az én véleményem az, hogy meg kellett volna tennünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy 2020-ban ugyanaz lesz a helyzet, mint 2016-ban, és előtte 2012-ben, hogyha lesz kisebbségi érdekképviselet a parlamentben, azt a Híd fogja alkotni. És ugye és ezzel fejezném be, Öllös László azzal indított, hogy a szlovákiai magyar érdekképviseletnek az ága boga itt van, azért nekem innen hiányzik az MKDS. Miközben arról beszélünk, hogy végre ideje lenne összefogni, az egyetlen két erő, aki képes volt megegyezni egymással eddig, az a Híd és az MKDS. Egy teljesen standard pártról van szó, ami indulni szokott a választásokon, valamiért nincsenek itt. Ezt szerintem a szervezőknek kell majd megmagyarázniuk.
Köszönöm szépen. Hát összenő, ami összetartozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Még mielőtt mondanék valamit, elnézést szeretnék kérni. Program szerint 4-kor végzünk, de nekem 4-kor el is kell mennem. Úgyhogy ha esetleg húzódna a dolog, akkor sajnos egy pár percet rá tudok húzni, de el fog kelleni 4-kor indulnom. Jó van. Látom, jó beszélgetés lesz itt. Hogy válaszoljak? Egyik szemem sír, másik nevet. Talán ezekkel a gondolatokkal jöttem ma ide, és kezdem azért, hogy miért nevet egyik szemem. Azért nevet, mert nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen fórum, ahol a fiatal erők egymással vitázhatnak, ahol a közönségben is a fiatalok itt vannak, nem ehhez vagyunk szokva a politikai vitákkal kapcsolatban. Én kívánom, hogy sokkal több ilyen legyen. Szerintem ez egy nagyon hasznos dolog, és tényleg találkozunk minél gyakrabban. De ami is sír, az, mikor bemutattak minket, az, hogy mindnyájunk neve mögött egy más zárójel szerepel, és mindnyáján egy más politikai pártot, tömörülést képviselünk. Az, hogy mi lesz a felvidéki magyarság jövője, akár közösségi szinten, vagy akár politikai szinten véleményem szerint nagyban attól függ, hogy marad-e ez így, ahogy most itt van, vagy hogy össze tudunk-e fogni, vagy ki tudunk alakítani egy egységet. Egy egységes, őszinte, alázatos munkabíró képviseletet, egy érdekképviseletet, mert nekünk van egy nagy előnyünk a 30 éve aktív, nagy öregek, szemben, hogy nekünk nagyon nincs közös múltunk, nincsenek meg azok a tüskék, én itt minden jelenlévő úriemberrel le tudok ülni, jópofán tudunk beszélgetni, és én nem látom annak akadályát, hogy miért tudnánk mi együttműködni. És valójában ez az, ami engem talán a legjobban zavar, és ebben látom én a közös megmaradásunk, a közös jövőnk zálogát, hogy tényleg nekünk fiataloknak kell lenni azoknak, akik példát mutatunk, és összefogunk, ha nem most, de a közeljövőben biztos, mert egyébként nem jósolok túl jót közösségünknek. Köszönöm.
Köszönöm szépen a rövid bemutatkozást. Most pedig visszaélek a helyzetemmel, és én intézek egy-két kérdést mindegyik jelenlévőhöz, aztán önöké a tér. Hát kezdjük a progresszív Szlovákiával. Az ember elolvasta azokat a nyilatkozatokat, amelyeket a progresszív Szlovákia odavágó illetékes tagjai adtak a magyar platform megalakulása kapcsán, és hát figyelte az ember, hogy milyen konkrét ígéretek is, célok is hangoznak ott el. Na most hát a mi szélesebb közösségünk elfogadott egy nyilatkozatot több évvel ezelőtt, aminek a közismert neve úgy hangzik, hogy a szlovákiai-magyar minimum. Ez a szlovákiai-magyar magyarok megmaradásának minimális feltételrendszerét tartalmazza, nem az optimálisat, nem a maximálisat, csak a minimálisat. Éppen ezért, hogy világosan lássunk, hogy ki van az fölött, meg ki van az alatt. Nos, ami ott elhangzott, az ennek a minimumnak a közelébe sem ér. 30 éve vagyunk itt jó néhányan ebben a versenyben, és nagyon sokszor megértük már azt, hogy szépen mosolyognak, ilyen-olyan kis engedményt meg is ígérnek, aztán tovább nem lépünk, és hát a 30 év eredménye többek között létszámunk gyors apadása is. Szóval mit lehet ezzel kezdeni? Én nem azt vonom kétségbe, hogy te ne akarnál többet, hanem hogy egyáltalán mi lehetséges ott.
Köszönöm szépen. Hát igen, abból indulnak először is, hogy a felvidéki magyar választók csalódottak. Tehát az elmúlt 30 év odáig vezetett, hogy nem törődömség, kiábrándultság jellemzi a választópolgárt, és hogy ahogy a kérdésre válaszoljak, a program szinten nem tudom, hogy tetszett olvasni a programot, a választási program Progresszív Szlovákiának. Olvasta a programot. A program szinten garantálják, és garantáljuk, mint Progresszív Szlovákia, hogy kétnyelvűség. És nem látszott megoldásokat akarunk, hogy kiteszünk helységnévtáblákat, és vasútállomáson kitesszük, hogy Komárna, Komárom. Ez egy még egy standard se. Tehát fontos, hogy a hivatalokban a nyomtatványok a kétnyelvűek legyenek a vegyes területeken. Mindenképp fontos, hogyha egy ember, ha bemegy egy hivatalban, magyarul szól a ügyintéző, magyarul válaszol. Ez egy minimum, a teljesen minimumnak kell, hogy legyen. Továbbján lépnék a kisebbségeket, maga a jogállását törvénybe szeretné foglalni. Tehát ez egy alapszintén. Meg szeretnénk határozni, mi is az a kisebbség, mi a legfőbb jellemzői, milyen a kisebbség a többséghez való viszonya, és jellemezni kell a kisebbségnek a kultúráját, a nagyságát, és különböző specifikumait. Ezt mind törvénybe kell fogadni, és ez egy alap ahhoz, hogy a asszimiláció megálljon, mert fontos, hogy a szemletünk az, hogy nem asszimiláció kell, hogy legyen, hanem itt Szlovákiában a magyarságnak, hanem szimbiózisban kell, hogy én a szlovákokkal. Tehát meg kell állítani ezt a jelenlegi trendet, és az asszimilációt pedig, ha lehet, akkor meg kell fordítani. Továbbiakban kettős állampolgárság törvény. Sokakat negatívan érint ez a törvény, amennyiben felvesz egy más állampolgárságot, akkor elveszti a szlovákot. Ezt kész a Progresszív Szlovákia felülbírálni és eltörölni, és amennyiben egy egyénnek igazolható személyi vagy családi fűződése van egy másik országhoz, akkor lehetővé tenni a kettős állampolgárság felvételét. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos a emberek számára, hogy világosan lássák, hogyha felvesznek egy másik állampolgárságot, ne veszítsék el. Tovább lépnék a oktatás. Oktatásnál a felvidéki magyaroknak sokszor a érvényesülésnél itt Szlovákiában nagyon, nagyon problémája van azzal, hogy nem tudnak megfelelő szinten szlovákul kommunikálni. Ez egy probléma, egy reális probléma, és sokszor ez véget negatív hátrányban vannak a piac más résztvevőt, más emberekkel szemben. Oktatás szinten bele kell nyúlni ebben a metodikába. Fontos, hogy a Progresszív Szlovákia szeretné megváltoztatni a szlovák nyelv módszertani oktatását, mint idegen nyelvként magyar iskolákban. Tehát ez fontos, idegen nyelvként volna oktatva a szlovák nyelv. Erre egy gyakorlati példát hoznak fel, hogy sokszor a fiatal hamarabb megtanul angolul, mint szlovákul. És nem a fiatalokban, nem a szülőben és nem a tanárokban a hiba, hanem a oktatási módszertanban. Igen, ez egy másik témakör, amit itt hallottam. Tovább lépnénk természetesen. Az érdekképviseled Szlovákiában jelenlegi leosztásban nincs garantálva itt ülő személyek, itt ülő pártok képviselői, nincs garantálva, hogy valaki bejut a parlamentbe. Tehát ezt senki sem tudja garantálni. Viszont a Progresszív Szlovákia azzal, hogy felváltja a magyar ügyeket, jelenleg ott tartunk már, hogy biztosan ott lesz szerintem a parlamentben, ezt a közvéleménykutatások bizonyítják, és felváltják a magyar ügyeket. Szerintem a kisebbségek terén rengeteg új témakört is fel lehet venni, akár a kisebbségi adásokról beszélek most így még nemzetiségi kisebbség adások.
Rövidítsünk.
Jó.
Másiknak is.
Jó, köszönöm szépen. Tehát akár nézzük tehát a közmédiában, ha nézzük, a kisebbségi adások nincsenek arányszerűen letükrözve lényegében, hogy mennyien is vagyunk itt Szlovákiában. Megfelelő mennyiségű időt kellene kapnunk a közmédiában. Tudom, hogy van Pátria Rádió, de viszont jelenleg nem elérhető bárhol Szlovákiában. Tehát interneten keresztül igen, de frekvenciális problémák vannak, nem tudnak mindenhol rádión keresztül hallgatni. Ennek a közmédiában való, tehát a kisebbség közmédiában való részvét arányát javítani kell. Esetleg.
Az önkormányzatiság határozottan hiányzik belőle, ezt ki is jelentették. A nyelvi egyenlőség akkor létezik, ha két hivatalos nyelv van, ez sem fogalmazódott meg így. Két egyenjogú és egyenrangú hivatalos nyelv van, az a kétnyelvűség, minden egyéb nem kétnyelvűség. Akkor is, ha előrelépés van, ugye. A listáról pedig magyar úgy juthat be, ha felkarikázzák. Ha nem, akkor hiába szavaznak oda magyarok, nincs elég karika. Jó, visszatérünk még erre. Hallottuk, hogy mit nem tesz a pártod. Azt nem hallottuk, hogy mit tesz. Meglehetősen ritkásan van a tömegkommunikációs eszközökben. Az nem világos, hogy azokat az elégedetleneket, amiről előbb beszéltél, azokat hogy akarja felszívni, mert egyenlőre nem igazán megy, hisz a közönkutatások ezt világosan jelzik. Tessék.
Köszönöm. Tehát a programunk egy része, az már fönt van az interneten, a honlapunkon megtalálható, programtézisek, alapelvek címszó alatt. Tehát nyilván ez még nem egy konkrét pontokba fogalmazott részletes választási program, mert olyan is lesz, hanem inkább általános elvekről van szó. Csak hogy egy rövid részt idézek rögtön az elejéről, tehát itt tényleg egy rendszer szintű probléma van, ahol a szlovákiai magyarság hátrányos helyzetbe kerül. Ez megnyilvánul kulturálisan, itt beszéltünk a műsoridőről, a közszolgálati médiákban, ez megnyilvánul gazdaságilag, 30 év alatt 0 kilométer teljes profilú autópálya vagy gyorsforgalmi út épült dél-szlovákiai magyar lakta területeken. Ami szerintem sokat mondó, de megnézhetjük a vasútfejlesztéseket, hogy hol van villamosítás, stb. Megnézhetjük a nyelvhasználati jogokat, és így végigmehetünk nagyon sok területen. Tehát ez egy nagyon fontos része a programunknak, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket meg kell kezdeni felszámolni. Például, amiről még nem esett szó, a közigazgatás, ez teljesen hátrányosan van fölállítva, tehát csak úgy, mint a megyei önkormányzatok és a megyehatárok, administratív megyehatárok, amelyek ugye Mecsiar által lettek megalkotva, és azóta sem módosultak, tehát mi visszatérnénk a történelmi régiókhoz, a járáshatárokat is át kellene szabni, az önkormányzatok finanszírozásán is változtatnánk, tehát hogy a déli régiókat eléggé hátrányosan érinti, a szerintünk már elavult elv, hogy ugye a tengerszint feletti magasság miatt bekerül egy koeficiens a képletbe, hogy osszák újra a személyi jövedelemadót az önkormányzatok között, ami minden alacsony tengerszinti magasságú effektíve gyakorlatilag csak nem egész Dél-Szlovákiát hátrányosan érinti. Tehát nagyon sok ilyen programpontunk van, nyilván most nincs arra idő, hogy itt részletesen programbeszámolót tartsunk. Tehát ez lenne a kérdés egyik része. A másik része, igen, mi is érzékeljük, hogy nagyon alacsonyan vagyunk egyelőre a közvélemény kutatásokban, bár már van valamekkora elmozdulás. Mi is részben abban látjuk az esélyt, hogy ha megszületett volna, vagy ha meg tudna születni valamilyen összefogás, akkor az ideális eset lenne, mert mindenki adhat preferencia szavazatokat, mindenki karikázhat, és mindenki előbbre tolhatja a saját híveit. Ez szerintem az egyik legfőbb problémánk az, hogy éppen, hát ez egy ördögi kör, ugye, amíg alacsony a támogatottság, addig nem mernek odajönni a választók nagyobb számban, és amíg nem mernek odajönni, addig alacsony marad a változatosság. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy mi is érzékeljük azt a hatalmas társadalmi igényt, amit nem csak a közvélemény kutatások mutatnak, és szerintem jól mutatják, hogy egy nagyon nagy igény van a szlovákiai magyarság részéről arra, hogy valamilyen típusú összefogás létrejöjjön, valamilyen egységes képviselet, közös lista irányába mozduljonnak el a pártok, az eléggé széttörezett politikai képviselet, hanem ezzel szembesülünk akkor is, amikor kimegyünk a választók közé plakátozni, kimegyünk szórólapot osztani, vagy csak elbeszélgetünk az emberekkel. Gyakorlatilag ez az első, amit mondanak. Úgyhogy azért mondtam az elején, hogy mi relatíve konstruktíve állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz, hogy valamilyen közös lista létrejöjjön. Szerintem nekünk is ez a nagyobb esélyünk, tehát így lenne nagyobb esélyünk jó eredményt érni el, ha a többiekkel közösen tudnánk indulni, és akkor egyrészt megnőne annak az esélye, hogy egy ilyen együttműködés az valamilyen szinten, nem valamilyen szinten, itt nagyobb drámait ugranna az esély, hogy bejut a parlamentbe, megugorja a küszöböt, és ez meg tudná dobni a támogatottságot is, és ezen belül ugye a preferencia szavazatokkal lehetne támogatni mindenki a saját ízlése szerint.
Hát elégedetleneket úgy kell megszólítani, hogy olyan megoldásokat kínálok számukra, ami miatt elégedetlenek. Nem látjuk ezt, az az igazság. Ez itt egy vájtfülű társaság, itt mindenkinek megvan a határozott politikai nézeteit, hiába kampányol bárki, és amúgy is egy szűk közönség, itt igazából szakmai szempontokat kellene felvetni, hogy ezt hogyan lehet. Ezt kéne azt hiszem átgondolni, mert eddig nem megy. Ez egy választási párt. A választási párt úgy működik, hogy bizonyos szervezetek összerakják, ugye? És aztán együtt megpróbálják erejüket összeadva átugorni azt a küszöböt, ami szabban ebben a pillanatban az 5%-ot. Mi van, ha nem adják össze? Eddig még mindig nem állt össze.
Válaszolhatok röviden, vagy hozzászólhatok ahhoz is, amit egyéb... végén.
Majd aztán hozzá
lehet. Jó, rendben. Én optimista vagyok, tehát hogy a kérdésre válaszoljak, optimista vagyok. Abban a tekintetben, hogy a szereplőknek a többsége az abban érdekelt, hogy eredményt érjünk el, és hogy legyen összefogás. Ez mondjuk válasz részben Zsoltnak is arra, hogy kellene egy összefogás, megszületett az összefogás, tehát meg kell találni az idevezető utat, és mi mindenki tárgyalásra hívtunk, illetve minket is hívtak, mi is kezdeményeztünk, ugye holnap lesz a Híddal egy ilyen egyeztetés, és ennek a módozatát kell megtalálni. Most nem árulok zsákba macskát, hogyha elmondom nyíltan és őszintén azt, amit már gyakorlatilag eddig is kommunikáltunk, hogy az összefogás az nem azért jött létre, hogy egy ötödik párt legyen, becsatornázom néhány embert, és aztán azt átcsatornázza egy létező pártnak a listára, mert ennek semmi értelme nincsen, hanem azért jött létre, hogy ez legyen az a jogi keret, ez legyen az az úgymond választási párt, hogy te is mondtad, amelyikben mindenki találkozni tud, és aztán egy karikázásos módszerrel egy közös kampányal át lehet ugrani az 5%-os határt. Vígan át lehet ugrani az 5%-os határt, mert tegyük hozzá, egy 9-10%-nyi szlovákiai magyar választó van ebben az országban. Tehát, hogy ez megoldható. A másik, a fordított út, az szerintem járhatatlan. Tehát most mondjuk meg őszintén, hogyha például az MKP mondaná azt magáról, hogy ő szeretne egy választási párt lenni. Ugye volt is egy ilyen országos tanácsi határozata valamikor a nyár elején, hogy majd ő létrehoz egy választási pártot, ami egy kicsit ilyen fából vaskarika című történet. Ez mondjuk mibe különbözne attól, ami 2016-ban volt? Illetve fordítva ugyanakkor, hogy a Hídnak is volt ugye egy ilyen javaslata, hogy jöjjenek az ő listáról. Ezt egyébként mindig párt elmondja, hogy nem indítunk teljes listát, gyertetek a listánkra, és aztán a többiek megköszönik, és ugyanezt elmondják. Tehát, hogy ott ugyanúgy nem működne, mert ezek a brendek, ezeknek megvan az a maga, megvan egyfajta üvegplafon, ami fölé nem tudnak nőni, és az egyszerűen úgy nem hiteles, hogyha egy olyan listán valósul meg, de mi ezt egy őszinte szándékkal megnyitva a listát, és ezt a lehetőséget mindenkinek, ezt a lehetőséget nyújtjuk, hogy találkozzon az összefogás listán, és bónuszként, ami szerintem nagyon fontos elmondani, nem csak egy választási párt, ként tud ez szerintem effektíven működni, hanem akkor is, hogyha új szereplőket tud bevonni elsősorban a fiatal generációból, ahol nagyon sokan mondják azt, amire lehet, hogy Zsolt is utalt egy kicsit, hogy a létező pártokhoz nem szívesen mennének, nem szívesen adnák a nevüket, mert ugye annak már megvan egy bizonyos bukéja, már valahová be vannak sorolva, és azt mondják, hát én oda inkább nem megyek, mert lehet, hogy ezzel lejáratom magam, vagy nem akarok. Tehát, hogy ezeket az új embereket is be kell hozni új ötletekkel, és plusz a létező kínálatot.
Vannak ám, akik félnek tőletek, tudod? Mindegyik pártban, éppen a választójogi törvény miatt, éppen a preferencia szavazatok okán, pedig nem kéne. De hát vannak, akik félnek. Tenni kéne valamit azért, hogy kevésbé. Át kéne gondolni, hogy mit. Hát ugye, ha valaki bejut a parlamentbe, az a Híd, hallottuk itt az előbb. Ezt a pártelnök is kijelentette, mondván, hogy a Hídet nem mérték 4% alá. Ezt azután jelentette ki, miután az akkor kétszer is három fölé mérte, csak mélyen négy alá, a Pólisz pedig egyszer, azután simán mondta ezt. Ezt nevezik politikai kommunikációnak, a népnyelv máshogy nevezi, különféle egyéb fogalmak is vannak erre. Ezen kívül, hát tudjuk, hogy a közvénykutatások azok közvénykutatások. Ott kétféle eltolódás is lehetséges. Az egyik az, hogy pontatlanul mér a közvénykutató cég, a másik az, hogy megveszik. Fogalmazzunk tömören és világosan. Viszont vannak tények, amelyek nem közvénykutatások, hanem tények, azaz választási eredmények. Van egy darab elnök választási eredmény, az 3,1%. Valamint egy darab európai parlamenti választási eredmény, az pedig 2,1%. Fényévekre az 5%-tól. Lehet azt mondani, persze ez más típusú választás. Hogyne, hogyne. De értelmes ember azért következtetéseket levon belőle. Na, hogy is lesz ezzel a bejutással, miután a párt úgy döntött, hogy felmondja a koalíciós tárgyalásokat?
Én elég gyakran járok beszélgetésekre, de ez egy nagyon érdekes formátum, hogy a moderátor tulajdonképpen utólag kommentálja azt, amit a hozzászólók mondanak. Ugye ezt nevezhetjük moderátornak, de a köznyelv ezt máshogy szokta nevezni, nem moderátornak. Az igazság az az, hogy a híd változatlanul a saját útján megy tovább. Az Európa Parlamenti választások nyilván nem úgy sültek el, mint ahogy szerettük volna, az elnök választások sem. Nyilván, hogyha láttuk volna, hogy ilyen eredmény születik az elnök választáson, akkor más stratégiát választunk, ez nem jött be. A parlamenti választásokon erősebbek szoktunk lenni, és ebben bízunk most is. Én azért is gondolom, hogy a hídnak van a legjobb esélye bejutásra, nem csak a mérésekre alapozva egyébként, mert a hídnak egyértelműen eltérő alap ötlete van a többi párthoz képest, akik ma itt jelen vannak. És ez pedig az, hogy a nemzetiségek egymással és a többséggel összefogva próbálják megteremteni a lehetőséget arra, hogy a politikai céljaikat elérjék. És azt gondolom, hogy az elmúlt 4 év azt mutatta, hogy még akkor is, hogyha ennyire eszeveszetten őrült koalíció áll össze, mint a mostani választások után, is van potenciál egy ilyen megoldásban. Azt mondta, hogy nem fogom felsorolni az eredményeket, csak 3 vagy 4-et mondok belőle, a kisiskolák megmentésétől kezdve, a nemzetiségi iskolák támogatásának a növelésén keresztül. Ugye jó, hogy a Gáz Zsolti mondta, hogy 30 éve nem épült stráda, mert ezt már jövőre nem mondhatja el. Tehát, hogy azt gondolom, hogy jön egy csomó eredmény a hídon keresztül Dél-Szlovákiába, és erre szükség van. És nagyon szeretnénk ezt tovább is folytatni. Ugye én egyébként Bárdos Gyulával egyetemben jelen voltam azon a tárgyalás sorozaton, aminek a vége az lett, hogy a híd és az MKP nem egyezett meg egymással, és szerintem a Gyula egyet fog érteni azzal, hogy ez nem biztos, hogy a tárgyaló delegációkon múlt. Ebben az együttműködésben lett volna potenciál, ebben az együttműködésben lett volna erő, és ezt az együttműködést nem lehetett létrehozni. A nem lehetett létrehozni alatt azt értem, hogy a regionális struktúrák ellenálltak, az elnökségek ellenálltak, sok minden ellenállt. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy azzal, hogy most tulajdonképpen az MKP osztódással szaporodik még egy összefogásos irányba, ezzel egyszerűbbé vált a helyzet. Nem tudom, lehet, hogy nincs igazam, de egyelőre inkább úgy látom, hogy minden héten egyre több a politikai erő. Ugye lehet az összefogás mozgalomnak nevezni. Én láttam a petíciós híveket, ahol magyarul mozgalom szerepel, szlovákul meg politické nutyé, tehát ezt lehet egy darabig játszani, de az összefogás egyelőre egy parlamenti választásokra készülő párt, ami nagyjából az MKP-nak a 3% osztja még két része, lehet, hogy valami tényleg olyan szavazókat, akik korábban demobilizálódtak a hídból, vagy az MKP-ből hozzá tud tenni, de egyelőre ez nem néz ki ötnek. Én azt gondolom, mindig mi vagyunk a legközelebb hozzá, igyekszünk reflektálni azokra a hibákra, amiket elkövettünk. Ebből volt sok. Ha nem gondolnám így, akkor valószínűleg nem ülnék itt, és nem is lenne rám szükség. Azért van rám szükség, mert szeretnénk ezt a pártot átcibálni a vonalon a következő választásokon, de erre a pártra szükség van. Hogyha ebben lesznek partnereink, itt nagyon lenézett MKDSZ-en kívül, annak külön fogok örülni. Ha meg nem lesznek partnerek, akkor meg magunk fogjuk megcsinálni.
Nagyon határozott volt. Picit, ha hamarabb jöttél volna, akkor meghallgattál volna egy nagyon részletes előadást arról, hogy milyen eredmények is történtek itt a elmúlt kormányzati időszakban. Mindenki hallotta, nézd az arcukra. Nagyon részletes eredmény elemzés volt. Biztosan, egész biztosan. Ebben nincsenek kétségeim. Az MKP, tovább kérdeznék. Az MKP ugye egy nagyon érdekes párt. Az országban történnek különféle dolgok. Fontos döntések születnek. ügyek vetődnek fel, amelyeket vitat a közvélemény. És hát a pártok általában arra törekednek, hogy a saját ügyeiket nyomják előtérbe, és hát ők diktálják ugye a kommunikációt. Olyan kérdésekkel kezdjenek el foglalkozni, amelyekben ők a legjobbak. A másik dolog, amire minden párt többé-kevésbé törekszik, az, hogy reagáljon arra, amit a többi kapcsán fontosnak tart, ami egyáltalán a közt foglalkoztatja. Nos, az ember figyeli azt, hogy mik azok az ügyek, amelyeket az MKP-től előtérbe, mire reagál egyáltalán, hát akkor nagyon meregetni kell a szemét, hogy valamit találjon. Szóval csinál valamit ez a párt?
Részben osztom a véleményt. Tehát főleg mi fiatalok, én most itt venném azt a bátorságot, hogy én itt nem csak a MKP-t, de egyben a Vianovát is képviselném, tehát a Vianova ifjúsági szervezetet, és mi próbáljuk, és nyomást gyakorolva, hogy igenis ezek a reakciók naprakészebbek legyenek, és legyen több. Én szerintem, és legalábbis most a legfontosabb az, hogy amiről a legelején beszéltem, nem konfrontálódni, hanem megtalálni azt a közös hangot, ami a közösségünknek a további képviseletének, illetve hát a megmaradásának a záloga lehetne. Természetesen történnek politikai események szinte naponta, főleg most ugye nem beszélhetünk erről a nyárról, hogy uborka szezon volt, és ezekre reagálni kell. Véleményem szerint én nem látom az ennyire borúsan a dolgokat, kellőképpen reagálva volt a legfontosabb eseményekre, voltak hiányosságok, ezt aláírom, lehetett volna aktívabban is kommunikálni, de a nyáron is az MKP arra törekedett, hogy megszülessen egyfajta együttműködés, és hogy megszülessen egy egységes képviselet. Ez volt a prioritás. És lehet, hogy ennek a kárára ment a kommunikáció, de ez nem jelenti azt, hogy a párt nem dolgozna, hiszen a program is, az is most íródik, erről már egy videó megjelent, és természetesen továbbra is azon törekszünk arra, hogy elsősorban megteremtsük az egységet. Tehát ez most abszolút prioritás.
Hát a választók egy jelentős része nem arra kíváncsi elsősorban, hogy milyen szerkezetben indul az adott párt, hanem őket, az ő ügyeiket, az ő sors kérdéseiket hogyan képviseli. Ha nekiállok itt most számolgatni, akkor kivonom a karácsonyt, akkor hát mondjuk egy 4 hónap van a választásokig, szóval jó volna elkezdeni szerintem így első pillantásra ránézve, hogyha hónapok óta nem megy. Na jó, hát ennyi a kommentárjaim. Elegye, önöki a szó.
Köszönöm. Működik. Igazából egy ilyen kérdésem van, csak hogy én nagyon nem szoktam felszólalni, meg nem is szeretek felszólalni, de van bennem egy ilyen alapvetően formálódó kérdés, mert nagyon régóta. Nem is feltétlen programokról akarok hallani, én nagyon igénytelen vagyok ebből a szempontból. Én azt hallom, hogy mindegy, valaki legyen ott valahogy a parlamentben, de én őszintén kíváncsi lennék arra, hogyha egy 3-4 mondatban nagyon röviden össze lehetne foglalni, hogy érje el az MKP az 5%-ot, hogy érje el a Híd az 5%-ot, hogy érje el az összefogás. A Magyar Fórum igazából, hogy jut be a parlamentbe, és a Progresszív Szlovákia tekintetében meg, hogy lehet bebiztosítani, hogy legyen ott magyar képviselő a Progresszív Szlovákia listájáról a parlamentben, hogy erre valamilyen recepteket, hogy éppen mi történik, meg miben bíztok, azt el tudnátok mondani, mert ez engem őszintén érdekelne, hogy miben hisztek, és hogy mi a terv.
Ki kezdi? Ja, és a megjegyzéseimre is természetesen lehet válaszolni. Ki kezdi? Ki óhajtja elkezdeni? Akkor most kezdjük.
Köszönöm. Tehát a kérdés az volt, hogy hogyan szeretnénk elérni a 5%-ot. Jóforma. Megoszlanak a vélemények. Egy dolog, amiben biztosak vagyunk, és amit elejétől fogva mondok, hogy kell az egységes képviselet. Ez nagyba segítene annak, hogy megugorjuk a 5%-ot. Én kicsit máshogy emlékszek, nem voltam ott, de ami információk eljutottak hozzám a Hiddal való tárgyalásra. De ha az összejött volna, akkor most talán másról beszélgetünk. Viszont azt is hozzá kell tegyem, és még válaszolva még az előző kérdése is, hogy reggelig szíthatnánk a hidat, de akkor biztos nem, akkor biztos elvágnánk minden lehetséges együttműködést akár a jövőben is. Úgyhogy vagy tényleg összefogunk, most kis betűs összefogás, és akkor meg tudjuk ugrani, vagy, és most itt megint a Vianovás nézettől előre, hogy igenis első számú az, hogy minél egységesebb érdekképviseletet összehozzunk, ám a Vianova elnökségében az a nézet dominál, hogy amíg a híd önállóan indul, addig a számok ellenünk dolgoznak, ugyanis 336 ezer körülnyi a felvidéki magyar szavazó, ezek a szavazatok körülbelül harmadolva vannak, MKP-nak van olyan 100 ezer körüli, van olyan 120 ezer körüli, akik otthon maradottak, hídnak volt olyan 90, de szerintem ma kevesebb lesz, és 36 ezer volt az, aki szlovák pártokra szavaz, szerintem ez meg fog nőni. Na most ahhoz, hogy megugorjuk a 5%-ot, ehhez 160 ezer szavazatra lesz körülbelül szükségünk a magasabb részvételi arány mellett, úgyhogy a Vianova elnökségében egyre erőteljesebb az a nézet is, hogy ez egyedül nem fog menni, és potenciális kormányváltó partnereket kell keresnünk. Tehát vagy egy olyan együttműködésbe látjuk a megoldást, amiben mindenki, aki itt van asztalnál partner, vagy a másik oldalon, ha ez így nem megy, és nem rajtunk múlott, az akkor viszont kell partnereket keresnünk.
Ja, azt mondta Dávid, hogy nem olyan információk jöttek ki a tárgyalásról, mint amit mondtam, szerintem kérdezd meg a pártelnöködet róla. Biztos, hogy az én véleményemet osztja ebben a kérdésben. Szerintem néhány másik dologban is közelebb van a véleménye ahhoz, amit mondok, mint ahhoz, amit te mondasz, egy érdekes konstelláció. Nem vagyok benne biztos, hogy az MKP-t ez mennyire képviseli. A híd esetében én személyes vonalon azt mondanám, azért kezdtem el a híddal dolgozni néhány éve ezelőtt, mert azt gondoltam, hogy ebben a pártban több van, mint amit kihoz magából. Hogy tulajdonképpen két pilléren áll, miközben több pillér is potenciálisan létezik. Ugye ezt az elmúlt évek tevékenysége is mutatja, nem csak az elmúlt négynek, hanem a korábbiaknak is. Igyekszünk és különösen ilyenhez hozzáépíteni a roma és a ruszin pilléreket is. Valaki azt gondolja, hogy ez választási matematika, részben igen, de sokkal inkább nem, mint igen. Sokkal inkább azt gondolom, hogy legitim módon akkor működhet egy kisebbségi érdekképviseleti párt Szlovákiában, hogyha nem csak kampányszerűen próbálja megszólítani az embereket a más kisebbségekből is. Egyébként ideális esetben nem csak a nemzeti kisebbségekből is, de azt hiszem, hogy a pártunk konzervatív politikusainak ez egy nehéz feladat jelen pillanatban, és szerintem itt is van egy elég komoly tér. De többen kérdezték tőlem, nem itt, hogy Észak-Keleten miért ér el a híd olyan jó eredményeket a ruszin vidékeken, hogy mi a kulcs, mit csináltunk a kampányban. Igazság szerint kampányban szinte semmit nem csináltunk, csak 4 éve, 5 éve, 8 éve, Peter Kranyák, Mihály Goriscsák és a többiek próbálják ott az embereket megszólítani azzal a régiófejlesztési agendával, ami hídnak a sajátja. Tehát mi a kisebbségi kérdésről nem csak úgy gondolkozunk, hogy mik azok az echt kisebbségi kérdések, mint a nyelv vagy a kultúra, hanem a régiófejlesztéssel és azzal is foglalkozunk, hogy több pénz jusson oda, ahol a kisebbségek élnek. Ugye ma volt egy érdekes véleményváltás a Gyennyi Kentben, ahol először elküldték a francba az érsek Árpit azért, hogy déli strádák épülnek, aztán meg a Morvai Péter, nem a jelenlévő, hanem az újságíró Morvai Péter, meg nem túl jellemző módon megvédte a hidat, hogy oké, fiúk, de az elmúlt 30 évben miért nem panaszkodtatok arra, hogy nem épülnek délen a strádák. Tehát a híd próbálja ezt is kiegyenlíteni, úgy Kelet-Szlovákia, mint Dél-Szlovákia vonatkozásában. Úgyhogy ez a válaszom a Géza kérdésére. Igyekszünk megerősíteni a további pilléreket, igyekszünk az eredmények bemutatásával és a pártnak a vérfrissítésével, amit egyébként lehetett látni a kongresszuson is, megerősíteni a magyar vonalat, és igyekszünk a szlovák vonalat is rendbe tenni. Ugye ott azért látni kell, és ezt te tudod jól, Géza, hogy van egy komoly változás a szlovák szavazótáborunknak a mienségében, nem csak a mennyiségében, a mienségében főleg. Azok a liberális városi szavazók, akik elsősorban a Lucia Zsitnyánszká féle agenda miatt szavaztak a hídra, ők nincsenek most már velünk. Egyébként teljesen megértem őket, és nagyon sajnálom. Ellenben van egy csomó új szavazónk, és néhány potenciális szavazónk is, akik pont a régiófejlesztés miatt választják most a hidat, Észak-Szlovákiában, Kelet-Szlovákiában, azokon a vidékeken, ahol én például nagyon sokat járok, és azt mondják nekem, hogy jó, hogy valaki itt van a kormány, mert a Guszták Huszák volt az utolsó, aki itt volt. Ami azért nem egy jó állapot, nem szabad elfelejteni régiókat, és szerintem itt van a hídnak a potenciája.
A megoldás kulcsa szerintem az összefogás, mint hogy a nevünkben is szerepel, és valahol talán az, hogy perspektívát kellene váltani. Tehát, hogy az Ábel itt mondta az előző válaszban, nem mostanában az előttibe, hogy hát itt verseny van, meg hogy valójában, amit itt láttatok, ez egy ötödik párt kvázi, meg hogy ugye majd valahonnan elvesztek, de akkor is nekünk van a legtöbb esélyünk, stb. Nem. Tehát azt tudatosítani kell, hogy külön-külön senkinek nincs esélye bejutni, csak együtt van esélyünk bejutni. Tehát mondtad azt is, hogy több van a hídban, mint amit kihoz magából, szerintem kevesebb lett az elmúlt években, mint amit a felmérések kihoztak belőle, és a felmérések már most is 5% alá mérik. Tehát, hogy legyünk őszinték, nincs 5% se a hídban, se az MKP-ban. Együtt van bő 5%, sokkal több, mint 5% potenciál a szlovákiai magyar érdekképviseletben. És azok a témák egyébként, amelyek itt felmerültek, például te is a szlovákiai magyar szakértőként a roma problematikának szerintem a legfontosabb szakértője vagy, és ezt az agendát vitted a hídban, és ez is egy olyan agenda, amelyik egy közös listán, egy közös érdekképviseletben, egy összefogásban ugyanúgy egy kulcsprogram lehetne. Ugyanúgy egy kulcsmozzanat lehet az is, hogy kit kell leváltani, és hogyan. Ebbe sincsen szerintem vita köztünk. Abba sincs vita köztünk, hogy a magyar témák, a magyar ügyek azok fontosak, a nyelvhasználat és az összes többi, és abba sincs vita köztünk egyébként, hogy a magyar érdekképviseletnek a parlamentbe be kell jutnia, de hogyha külön-külön indul mindenki, akkor erre nincs esély. Tehát lehet beszélni a roma integrációról, de 2020 után nem leszel roma ügyi kormánybiztos, mert a híd nem jut be a parlamentbe, ha csak nem volt esetleg valami más díl. Lehet arról beszélni, hogy le kell váltani ezt a kormányt, de külön-külön mi ehhez nem fogunk tudni hozzájárulni, hogy leváltsuk ezt a kormányt. És lehet arról álmodni, vagy beszélni, hogy magyar képviselő bejut a progresszív Szlovákiából, de egyszerűen az objektív valóság az, hogy egy 15%-os pártnál annyi karika kell hozzá, amit Dél-Szlovákiából nem lehet megszerezni. És lehet azt mondani, hogy beleírtuk a 200-nyi programpont közé egy alcsoportba azt, hogy legyen több tévéadás és a többi, de ugye egy koalíciós tárgyalásnál a 4-5 pártból összeáll egy kormány, ott mindegyik pártnak ki kell engednie valamit. És mi lesz, tegyük fel őszintén a kérdés, hogy progresszív Szlovákia esetében, és mi lesz az első dolog, amit elengednek? Hát biztos, hogy nem az a 2-3 fő agenda, amit visznek, hanem az a 236. lehet, hogy ami ott van. És én nem kételkedek benne, hogy egyébként ők őszintén írták bele, vagy őszintén írtátok bele, de hogy nem ez lesz a fő agenda. Tehát, hogy ezt kell szerintem észrevenni, és így kell váltani a perspektívát, hogy egyszerűen külön-külön ez nem fog menni. Csak összefogással lehet elérni a sikert.
Hogy jutunk be a parlamentbe? Hát figyelj, én a híd mellett voltam tanácsadó, és 16-ban eljöttem onnan, mert beléptek ebbe a kormányba. A pártelnökünk az a hídban volt politikus, aki szintén eljött emiatt. Szerintem nagyon sok olyan választó van, aki még nem 16-ban, mert nyilván az előző panelban is szó volt róla, hogy nem ott volt a nagy kenyértörés, hanem a Kuciak gyilkosság után, aki elhagyta a hidat. És szerintem ezeket a választókat meg tudjuk szólítani. Ezek a választók jó részt arra várnak, hogy létrejönne valamilyen együttműködés, lesz-e valamilyen közös lista. Ha igen, akkor ezeket meg tudjuk szólítani, és szerintem ebbe nekünk van a legnagyobb esélyünk. Tehát én nem tartom annyira reálisnak, hogy az ex-hidas szavazó, pláne nem az ex-MKP szavazó, mert ugye az MKP is kicsit kisebb mértékben, de azért vesztett szavazatokat az elmúlt egy évtizedben, hogy az visszamenjen az MKP-hoz. Azt csak részben tartom elképzelhetőnek, hogy titeket támogasson Szabolcs, mert ti köztetek is elég sok MKP-s van, tehát az előkészítő bizottságban is, meg az MKP-hoz köthető egyének is ott vannak. Igen, most már van Nagy József is, tehát már van egy ex-hidas is Szerintem ti is, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ti nem tudjátok megszólítani ezt a szavazóbázis, de szerintem erre mi a fórumban vagyunk a legalkalmasabbak, ha részt tudunk venni valamilyen együttműködésben. Tehát mi ezt próbáljuk elmondani az MKP-nak is, meg nektek is, hogy ezért érdekünk az együttműködés, ez szerintem teljesen racionális érv, de mindamellett azért nem az a helyzet, hogy most mi mindenáron be akarunk jutni a parlamentbe, tehát azért politikában kell lenni valamilyen elveknek is, meg értékeknek is, hiába, hogy a kompromisszumok művészete egy másik definíció szerint, de azért vannak olyan dolgok, amiből nem tudunk engedni, tehát nyilván valamilyen garancia arra is kell, hogy ne kössön ki ez az összefogás, vagy közös lista a SMER következő koalíciós partnereként egy következő kormányba. Tehát nem mindenáron, azért valamilyen gátak vannak, értékek vannak, elvek vannak, de szerintem teljesen racionálisan az egy járható út, amit előbb felvázoltam.
Köszönöm a szót. Kicsit más helyzetben vagyunk, én úgy érzem, mint a előttem négy hozzászóló, mert igazából őket jelenleg nyomasztja a 5%-os küszöb átugrása, amint egy teljesen más megközelítésbe kell ezt, hogy nézzük. Először is, hogy miért jött létre a Magyar Platform? Azért jött létre, mert van rá igény. Erre jelenleg igény van a választók között, tehát alulról építkező, jelenleg a választók és az emberek, a magyar szavazók ezt igénylik, hogy ezen a párton belül létrejön egy új platform, ami képviseli őket az országos politikában. Hogy lehet őket meggyőzni? Ez egy fontos, és ez volt a kérdés, hogy hogy lehet meggyőzni ezeket a választókat. Én azt hiszem mindig, hogy a választókat csak úgy lehet meggyőzni, hogy kemény munkával hallgatni kell őket, és beszélni kell őket, ki kell menni a választók közé. Természetesen program szinten valamit kell garantálni nekik, úgy, hogy elhangzott előbb, hogy csak egy sokadrendű dolog lesz, ha beteszik a programba. Igen, ez így volna, ha párt nem vállalna fel azt, hogy párton belül létrehozunk egy magyar platformot, ami képviselni fogja a magyarokat itt Szlovákiában. Én gondolom, hogy ez garancia, és én 100% biztos, hogy egy garancia arra, hogy nem lesz lesöpörve az első tárgyalásnál, a második, meg a harmadiknál se. Fontos a progresszív Szlovákiának, hogy ebben országban mindenki egyenlő, magyarok és szlovákok egyenrangú állampolgári ennek a országnak. És ez egy újfajta megközelítés, és progresszív Szlovák abban, és Magyar Platform abban más, hogy nem akarunk részt venni semmilyen régi fajta veszekedésekben, ki erősebb, ki nem. Mi egy alternatívát kívánunk a választóknak, a magyar választóknak, és egy olyan garanciát, hogy lesz a szlovákiai magyaroknak érdekképviselete a parlamentben.
Köszönöm. Szabadjon a jelenlévő uraknak egy javaslatot tennem. Próbáljunk egy időutazást átélni, és képzeljük el, hogy egy héttel a választásokat követően ugyanilyen összetételben itt ebben a teremben összejövünk. Én kérném a jelenlevő politikai pártokat, mozgalmakat, képviselő urakat, akiket nagy tisztelettel és figyelemmel kísérek, mondják el 2, maximum 3 mondatban, hogy mit mondanának akkor, ha mi összejövünk itten egy héttel a választások után. Próbálják elképzelni az akkori helyzetüket. Köszönöm.
Köszönjük a szavazatokat, amik bejuttattak minket egy közös listán a parlamentbe, minden támogatónkét. És nagyon örülünk neki, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy végre kormányváltás lehessen Szlovákiába, és visszarázódjunk egy normális útra, amiről letértünk több mint egy évtizede.
Egy optimista szenárió esetén én optimista akarok lenni, szintén valami hasonlót sikerült az összefogás, és mind egy hajón evezve ezt elértük ezt az összefogással a sikert, és ott vagyunk a törvényhozásban, és elkezdődhet a munka, mert ugye ez csak egy, nem ez a cél, ez csak a cél a szlovákiai magyar választóknak a képviselete.
Kérdez a kezem, látod Szabolcs? Ez lenne az első mondatom, és aztán ott folytatnám, hogy majd meglátod. És aztán azzal folytatnám, hogy a híd a következő 4 évben is a stabil kormányzásnak a letéteményese lesz. Folytatjuk a munkát, és olyan kormányt kívánunk alakítani, ami kibírja a 4 évet, és nem csak 1 évre lesz a választóknak az akaratát képviselve.
Még mielőtt válaszolnék, itt reagálnom kell arra, hogy igen, van olyan, hogy egy párttag nem mindenben ért egyet elnökkel. Tudom, hogy ez nálatok, ahol egy emberen múlik a párt, ez kicsit fura, de létezik ilyen, ettől vagyunk mi egy párt, hogy mindent megbeszélünk. És azt is látni kell, hogy én itt a Szabolcshoz csatlakozok, nagyon szkeptikus vagyok, hiszen ha megnézzük, 4 évvel ezelőtt a utolsó poszt, amit Bugár Véla föltett, 8,2 volt a mérés, és 6,5 lett a vége, úgyhogy egész kampány alatt 10-et mondtatok, és most eleve 3-4-ről indultok, nem 10-ről. Fogok válaszolni a kérdésre, köszönöm. A kérdésre válaszolva, köszönjük Isten áldomásaid, ez jó mulatság, férfi munka volt, kezdődjék a munka.
Azon, köszönjük szépen a szavazatokat, és nagyon örülünk, hogy a Progresszív Szlovákia megnyerte a választásokat, és kormányalapítást kezdeményezhet, amihez várunk minden jobboldali és baloldali pártot, aki a mi értékeinket képviseli. Köszönöm.
Köszönöm. Tehát mindegyik párt felvállalja a magyar közösség érdekeinek a képviseletét, és ha kiválasztok ebből mondjuk egy létfontosságú témát, legyen az a nyelvhasználat, mondjuk egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy a magyar nyelv hivatalossá tétele, maradjunk ennél. Ennek a megszavazásához egyik párt se elég önmagába. Ehhez nem elég még a híd szlovák, roma és ruszin szavazó is, sőt, ez a Progresszív Szlovákia akár 20%-nyi mandátuma se elég. Ehhez 76 szavazatot kell meggyőzni a parlamentben. Mi a pártok elképzelése arról, a szlovák többséget hogyan tudnák megnyerni egy ilyen cél számára? Mik azok az érvek, vagy módszerek, vagy külső hatás, vagy bármi, amivel elképzelhetőnek tartjátok, hogy a magyar nyelv hivatalossá, regionális szinten hivatalossá tételéhez meg tudjátok nyerni a szlovák többséget. És nekem az is jó válasz, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem reális cél, akkor viszont mi az, amit reálisnak gondoltok, és arról, hogy tudjátok meggyőzni a szlovák többséget. Esetleg ki lenne abban a többségben?
Mondanom sem kell, hogy ez egy azon prioritások, amit a magyar közösség pártja képvisel, az a kétnyelvűség, de hát ez vitán felüli. Természetesen ezek a kérdések már az esetleges koalíciós tárgyalások témái, és ahogy itt elhangzott a Szabolcs, Szabolcs mondta, koalíciós tárgyalásokban mindenki kirakja asztalra a lapokat, valamit elvesz, valami ott marad, és megszületik egy kompromisszum. Na most szerintem az is vitán felüli, és ezt érezzük, meg tudjuk, hogy a magyar közösség pártja az, aki ezekhez a témákhoz mindenképp ragaszkodik. Én úgy gondolom, hogy a mai politika csinálás az egyrészt természetesen a parlamentbe dől el, de kell generálni egy közhangulatot is, egy társadalmi igényt, ami ezt alátámasztja. Erre fontosak a különböző marketingeszközök, úgyhogy egyrészt mi ragaszkodunk ezekhez a témákhoz, nálunk ezek prioritások. Most ugye a magyar nyelvhasználatról beszélünk, úgyhogy ez kérdésen felüli, hogyha ez asztalra kerül, ez ott is marad. A másik, meg már csak tényleg annak a titka, hogy generálni egy olyan hangulatot, amely ezt alátámasztja, amely a mi vidékeinken elindít egy olyan folyamatot, hogy érezze bizony a szlovák képviselő is, hogy ez egy tényleg egy fontos téma, amely kulcsfontosságú, akár egy koalíció létezéséhez, akár az állam rendes működéséhez.
Szerintem János sejti, hogy mi az én válaszom erre. Ez abból tudható, hogy a Híd nem először lenne kormányon 2020-ban, hogyha kormányra kerül. Mi a kormányprogram írásakor szoktunk erőt kifejteni ennek az irányára, hogy bekerüljenek oda azok a prioritások, amikre szükség van. Ez nyilván egy pragmatikus gondolat, tehát ez azt jelenti, hogy azt, ami bekerül a kormányprogramba, néhány kivétellel meg tudjuk valósítani, viszont általában keveset tudunk ezen fölül megvalósítani. Egyébként az összes többi pártra is igaz, csak ők még nem jöttek rá, mert nagyon rég voltak kormányon, vagy nem is lesznek. Tehát mi így fogunk dolgozni, és ennek a jó példája a kisebbségi kulturális alap volt, amit 2015-ben kezdtünk a bármely potenciális partnerünk irányába mozgatni, hogy ezt szeretnénk létrehozni. 2016-ban a kormány alakításkor ez volt az egyik feltétele a belépésnek, és most létezik a kisebbségi kulturális alap. Van, aki szereti, van, aki nem szereti, de a létezése az tagadhatatlan. Én szerintem nekünk azokat a prioritásokat kell felsorolnunk majd a partnerek irányába, amik nagyon szükségesek ahhoz, hogy kormányra lépjünk. Ezeket nem szeretném most elárulni, bár egy-két dolog egyébként biztos van. Én nekem a személyes PET témám, amit mindig nyomok, és megint csak ezt a Jancsi is nagyon jól tudja, hogy a nyelvi jogok ne a nemzetiséghez, hanem a nyelvhasználathoz legyenek kötve. Ezt például elkezdtük előkészíteni úgy kommunikációsan, mint a népszámlálási kérdéseknek a beállításakor.
Hogyan lehet a sikert elérni? Két dolog szerintem. Az egyik a csomagolás, az, hogy a szlovák pártok úgy érezzék, hogy ne érezzék úgy a szlovák partnerek, hogy ez a saját választóikat elriasztja. A másik pedig az, hogy ezt prioritássá kell tenni egy koalíciós tárgyaláson. Tehát szerintem ez a két kulcsmomentumban. Az, hogy most az a csomagoló papír pontosan hogyan néz ki, meg milyen az anyaga, azt most nem fogom tudni megmondani, de ez a két módszer van hozzá, és tegyük hozzá, hogy akkor sem biztos természetesen, hogy valaki sikert ér el, lássuk az elmúlt 30 évet, de ez a kettő kellene hozzá.
Egyetértek a Szabolcsal. Hozzátenném még, hogy de ez gondolom nyilvánvaló mindenkinek, hogy hát minél nagyobb súlya lesz egy koalícióban egy magyar pártnak, annál hatékonyabban tudja ezt érvényesíteni és képviselni. Azt is hozzátenném, hogy azért azt is látni kell, hogy a szlovák társadalom szemébe és a szlovák politikai elit szemébe azért ha lassan is, de módosul a hozzáállása a magyar kisebbség kérései, vagy követelései, vagy igényei iránt. Tehát jóval toleránsabb légkörben dolgozunk azért, mint mondjuk a 90-es évek elején. Tehát itt azért tapasztalható egy haladás. És hát még egyszer aláhúznám, nyilván ez már a politikai taktika, meg stratégia része, hogy hogyan csomagolod a dolgot. Tehát nem kell feltétlenül mondjuk úgy hívni, ahogy hívjuk. Ugye? Tehát nem muszáj autonómiáról beszélni, mondjuk azt, hogy közigazgatási reform és a területrendezés átszabása gyakorlatilag effektíve nagyon hasonló végeredményt tudsz vele elérni. Tehát ilyen technikai trükkök, marketing csomagolás dolgok is nyilván beleférnek, mint eszköz. De az is igaz, amit felvetettél a kérdésben, hogy realistán kell nézni a helyzetet, nem biztos, hogy összejön. Tehát nem szabad szerintem azzal állítani a választóinkat sem, hogy most akkor szavazatok ide, és aztán mi mindent elintézünk. Itt van nálunk a varázspárca, és akkor egy csettintés vagy ütés, és minden problémánk egyszerre megoldódik, mert ez nyilván nem így lesz, ez nyilván állítás. Dolgozni kell, jó technikai megoldásokat kell javasolni. Ezeknél igénybe lehet venni az olyan szakértőknek a véleményét is, mint Bútora Fiala János, aki feltette a kérdést. És ha szerintem szakmailag jó minőségű anyag kerül az asztalra, azt a szlovák partnerek is értékelni tudják.
Szintén egyetértek azzal, hogy a progresszív Szlovákiának is további partnerek lesz szüksége ehhez, hogy ezt elérje, tehát ez partnerek nélkül nem fog menni. A megoldást én abban látom, hogy hatékony kommunikáció a potenciális koalíciós partnerekkel, már eleve a koalíciós tárgyalás lefektetésén lehet erre megoldás, de tovább olyanban a közvélemény informálása, és ne engedjük, hogy politikai téma váljon ebből a közvéleményből, akár egy ilyen nyelvhasználat vagy nyelvtörvény létrejöttén, ne engedjük, hogy a nacionalizmus, a szlovák nacionalizmus tért kapjon erre. Én itt látom a megoldást, és hatékonyan és effektíven tárgyalni a partnereinkkel.
Bevallom őszintén, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert felvidéki magyar emberként, és a számokból kiindulva talán egy pártnak örülnék a legjobban, meg ugye ez volt a közekarat, ami itt kiderült az elmúlt hónapokban. Másrészt örülök is annak, hogy ennyi a magyar megmaradásért dolgozó emberül itt, bár van egy pici hiányérzetem, hisz lehet, hogy az Új Egység meg az MKDS képviselői kerekebbé tennék ezt a kerekasztalt. Tehát lenne egy gyakorlati kérdésem. Mit tennének az itt jelenlévő politikusok abban az esetben, ha én felvidéki magyar emberként élve természetadta jogaimmal elmegyek egy magyar-szlovák foci meccsre Magyarországra, jegyet veszek a szlovák szektorba, mert ugye oda tudok jegyet venni, és bírósági eljárás indul ellenem itt az országom területén, amelynek az állampolgára vagyok, mind a mellett, hogy nem fütyültem ki a himnuszt, hanem ott voltam, és a szívem szerint buzdítottam azt a csapatot, amelyik nekem tetszett. És a másik kérdésem, miért nem került sor, tehát miért nem védték meg akár az itt jelenlévő pártok és mozgalmak azokat az embereket, akiket lehet, hogy majd a későbbiakban méltatlanul vegzálnak majd a szlovák hatóságok. Köszönöm szépen.
Sajnos nekem nem jutott jegy. De természetesen figyelemmel kísértem akár a meccset is, amiből az elsődleges tanulság az, olvasva a szlovák hozzászólásokat, hogy a szlovák barátaink nem nagyon értik azt, ahogy mi gondolunk, meg ahogy mi működünk. Tehát a legtöbb szlovák cikk arról szólt, hogy jé, vannak itt magyarok, és nem nekünk drukkoltak. Tehát ez egy ilyen nagyon üzenetjellegű, hát üzenet volt, tehát ilyen felkiáltójel volt, hogy valójában a szlovákság még mindig nem érti, hogy mi hogy működünk, és kik vagyunk mi valójában. És ami a kérdésed, én ilyen téren nagyon sok szurkolói csoporttal személy szerint én együttműködök, és rengeteg alkalom volt, zászlóelkobzások, akár atrocitások, hogy büntető eljárások során én nyíltan is, akár a közösségi oldalakon, csoportokban mindenütt felajánlottam a segítségemet. Voltak szerencsére esetek, hogy ezt természetesen az a másik fél elfogadta, és sikereket értünk el zászlóelkobzások terén, meg hasonló dolgokba. Tehát ez nincs külön itt se. Tehát, hogyha valakinek szüksége van jogi segítségre, hát tehát ügyvédként dolgozom egyébként, tehát akinek szüksége van jogi segítség, ilyen esetben ez vitán felüli, hogy nagyon szívesen segítek, és a MKP is a saját jogászaival ezekbe a témákba mindig beleállt. Lásd például a himnusztörvény, amit a kollégák megszavaztak, mi elkezdtük gyűjteni a petíciót, nem csak a himnusztörvény miatt, hanem a nemzeti szimbóluk használata miatt, és egyszerűen amit kérdezti, az a gyakorlatban működik. Csak kopogtatni kell az ajtót, és ezek az ajtók nyitva állnak, és nagyon szívesen segítünk az ilyen atrocitások esetén, úgy, ahogy eddig is nagyon szívesen segítettünk, sőt, eredményeket is értünk el. Másik dolog, hogy az ügyfél úgy kívánta, hogy ne legyen publikus, mert elég baja volt neki már, és ez nem lehetett lekommunikálni, mert úgy kívánta ügyfél, de azt állíthatom, hogy büntetéseket sikerült eltörölni, akár pénzbüntetéseket sikerült eltörölni. Olyan büntetés, hogy fél évig nem járhat valaki meccsre, amiatt, mert bevitt egy magyar zászlót, azt is sikerült eltörölni. Kicsit bele kell állni ezekbe a dolgokba, és akkor a másik oldalon állom is kicsit visszavesz utána. Tehát én itt is pozitív vagyok ezeknél a magyarországi események után, büntető eljárások után, hogyha rendesen bele van állva, ki van kellőképpen érvelve, akkor tudunk itt is pozitív eredményeket elérni.
Ja, Dávid elkezdte egy történetet, és nem fejezted be. Tehát a történet parafrazálom természetesen, a híd elcseszte, az MKP aláírásokat gyűjtött, és aztán ettől teljesen függetlenül híd kiavított, mielőtt bármi történt volna. De a parlamenti kollégákat soha nem fogom védeni, megvan velük elég konfliktusom, de azért ne csináljunk úgy, mintha itt valami hatalmas galiba történt volna, gyorsan kiavítottuk. Hát igen, mondjuk aki ott van, az tud eleve hibázni, és aki nincs ott, az csak röhögni tud rajta. Szerintem, hogyha ebbe az országba minden problémát megoldottunk már az etnikai feszültségek terén, a foci meccsekben még akkor is balhé lesz, tehát ez egy klasszikus klasszikus dolog. És nekem ez a foci azt mutatta, hogy mennyire közel vagyunk mindig ahhoz, hogy újra összeomoljon az a kártyavár, amit tényleg szorgosan építünk 10 éve, és ami úgy szól, hogy normális nemzetiségi viszony ebbe az országban. Mi a magyar-szlovák viszonylatban, mondom, néhány ilyen excesztől leszámítva megvalósul, és szerintem, és mondjuk ezen én rengeteget dolgozom, kezd azért a roma-nem-roma viszonyban is némileg ebbe az országban normalizálódni a helyzet. Higgyék el, hogy erre gondolok a legtöbbet a saját munkám során, nem semmi másra. Tehát nekünk mindig is az volt a célunk, hogy próbáljuk a feszültségeket enyhíteni, elmulasztani őket nem lehet. Tehát nincs olyan ország a világon, nincs olyan civilizált jogrend, ahol mindig minden rendben lenne, nem lesz. Azon dolgozunk, hogy minél kevesebb legyen a surlódási felület, és ne azt, hogy az ászlórudainkat méregessük, mert annak tényleg semmi értelme.
Párt vagy mozgalom szerintem két dolgot tehet ilyenkor, hogyha már egy bírósági eljárás elindul, egyrészt felhívja a figyelmet erre a jogtalanságra, hogyha a jogtalanság történt, másik esetben meg nagyjából az, amit a Dávid is mondott, hogy megpróbál segítséget nyújtani, ugye ez nem egy politikai aktus, hanem egy más jellegű, és tehát ez a két dolog igazából, és egy megjegyzés egyébként, bocsánat, de szerintem több alázat kell. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha itt valamit elcseszett, helyrehozta, nincs itt látnivaló. Tehát pont ez az, ami elveszi az emberek kedvét. Nem lehet ostobának nézni az embereket. Nem lehet azt mondani, hogy nincs itt látnivaló. Egyszerűen be kell vallani, hogy igen, hiba történt. Egy katasztrofálisan nagy hiba történt, és le kell vonni a személyi konzekvenciákat, amik nem történtek meg. És nem lehet úgy menni tovább, mintha nem történt volna semmi. Ugyanazokat az embereket felpakolni a listára, kampányolni több százezerből, és aztán bocsánat, igen, válaszoltam a kérdésre, adom is tovább.
Lehet, hogy ebben az esetben nem az a legjobb módszer, ha egy politikai párt teljes mellszélességgel beleáll egy ilyen konfliktusba. Mert nagyon vékony ég ezek a szimbolikus dolgok, a futballmeccseken meg különösen. Tehát nem azt mondom, hogy ne támogatnánk a dolgot, de lehet, hogy sokkal hatékonyabb, ha valamilyen civil szervezet képviseli például az érintetteket, és a politikai párt nem megy bele személyi szinten ebbe a konfliktusba, például képviselve egyéni szinten a érintetteket. Mondom ezt annak ellenére, hogy mi pontosan egy olyan politikai párt vagyunk, aki nem feledte el, hogy ki van most hatalmon, aki nem feledte el, hogy ki rágalmazta és gyakorlatilag üldözte ki az országból Malina Hedviget, melyik pártok voltak ezek, hogy ő kiverette meg a dunaszerdahelyi szurkolókat annak idején, és azóta is tartozik egy videóval, amivel állítólag ököllel ütik a szlovák rendőröket, stb. Tehát szerintem az általános politikában föl kell kutyakötelessége a pártunknak fölvállalni ezeket a konfliktusokat, de nem biztos, hogy konkrét esetekben bele kell menni ebbe a nagyon szimbolikus dologba, mert ez visszaüthet, és a vége az lehet, hogy a közösségünk húzza a rövidebbet, sőt, pragmatikus szempontból is lehet, hogy még egy politikai tőkét se nagyon lehet ebből kovácsolni, tehát ez egy lose-lose szituáció már is kerekedhet, ahol a közösség és a párt is, a szlovákiai politika nívója is veszít. Nagyon óvatosan kell bánni, azt akartam mondani, csak hosszúra sikerült, mint szokott.
Köszönöm. Sport és politika. Mindig elszomorít, hogy a sportba a bizonyos politikai töltet kerül. Mondom ezt úgy, hogy én nagyjából 20 éve aktívan sportoltam, és van közöm tényleg a sporthoz, és bizonyos sportágokat és sportklubot is vezetek. Én mindig arra tanítottam a saját tanítványainkat is, hogy tiszteljék a ellenfelüket, mert az nem ellenség, hanem ellenfél. És valahogy ezt a hozzáállást kell kicsit megváltoztatni a politikusoknak, enyhíteni ezt a feszültséget, hogy az adott ellenfél, himnuszát ne fütyüljük ki. Példát kell mutatni politikusoknak. De egyik és másik oldalról is természetesen, mert tudom, hogy mindkét oldalról mindig történnek atrocitások. Én mindig hiszek abban, hogy a sport eszmeisége az ez fölött áll. Nem kell, hogy egymást itt kifütyüljük, negatív jelzőkkel illetjük, és tényleg a politikusnak ebben felelősség az, hogy példát mutassanak akár a többi embernek, hogy nem kell egymással sarat dobálni, nem kell egymás negatív jelközőkkel illetni, és tisztelni kell az ellenfelet.
Egy gyakorlati megjegyzésem volna a Kárpáti Ernőnek. Mondtál valami olyasmit, hogy mi hisszük, hogy a PS Szlovákia mit működik, hogy mit ígér, mit teljesít. A politikában sajnos nem létezik hála kategória, ha kategória és garancia, még ha le is van írva a koalíciós szerződésbe is. Ez egy megjegyzés. Az egész tanácskozáshoz azt gondolom, hogy most egy picit a felszínen mozogtunk, fölhígult a futballal is, mert ez egyéni sérelmek, amiknek megvan a jogorvoslati útja. Én egy megjegyzést szeretnék, illetve egy utalást tenni. 30 évvel ezelőtt mi rendszerváltók voltunk. A ti kezetekben most egy generációváltás van, és nem éltek ezzel a felelősséggel. Akkor hiába való lesz az a kérdés, hogy mit mondtuk a választások után, hogy én vállalom a politikai felelősséget. Ez senkit nem fog érdekelni. És én mindig hallok arra, hogy demokratikus módon legyenek a dolgok oldva, de tényként most tudomásul kell venni azt, hogy Ábel, most a híd nem egyezett meg? Ennyi az egész. Ezt lehet kerülgetni jobbról, balról, és az optimizmusod rendjén való, a pártnak az elnöke, vagy az rendben van, de nem jó időkkel nézünk szembe. Mi egy érdekes módon egy nagyon pici ország legnagyobb kisebbsége vagyunk. Mindannyian talán tartozunk még egy szlováki-magyar kisebbségi harta megalkotásával. Akkor más pozíció megy aztán egy ember tárgyalni a kormányelnökhöz vagy máshoz, mert valamennyi kisebbség nevében tud beszélni. Egy. Kettő. Nem jó idők várnak ránk nemzetközileg se. Ha kontextusában nézzük a V4-et, Európát, a világot. Nem véletlen, gondolkozzatok el rajta, hogy Szlovákia nem ismerte el Balkánon egy kis országnak a szuverenitását. A kérdés, Zsolt avatott szaktudat, miért nem ismerték el ezt az országot? Attól tartom, hogy Komáromban másnap kimennek, és autonómiát követelnek. Tehát van itt Balkán még eléggé, tehát van mit tenni. Én azt kérném tőletek, és abban reménykedem, hogy elsősorban alkotmánytisztelő, alkotmányossági rend, jogállamiság, demokratikus képviselő lesztek az itt élő magyaroknak és a többieknek. Teljesen egyértek abban Ábellal, hogy nem lehet pusztán magyar kérdést fölvetni a szlovák kormányon, nem lesz hatékony és nem lesz eredményes. Összkérdéseket együtt kell föltenni kérdéseket, és azokat hatékonyan próbálni képviselni. A parlamentbe jutás az csak egy eszköz. Nektek arra van szanszotok, hogy több ciklusra tervezzetek demokratikus politikusokként, és alkossatok olyan viszonyokat, kapcsolatokat ti a kormánytagokkal vagy a parlamenti társaitokkal, hogy emberileg is, szakmailag is el tudjátok magatokat fogadtatni. Ezek a alapkérdések. Akkor lesz gyümölcsöző együttműködés. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdés lesz mindenképpen. Én kérdezni szoktam, alapszerepem. Most is a hang leszek, aki kérdez. És akkor már hadd kapcsolódjak Fiala Bútora Jánoshoz, mert föladta bizonyos fokig a magas labdát. Én azt hittem, hogy a futball, a stadionok világával ez megszakadt, de mégsem. Gál Zsoltnak köszönhetően, aki fölidézte a Malina Hedvig ügyet, illetve a Dasz-Slovan meccset. Az én kérdésem a következőképpen hangzik. Nem olyan néhány nappal korábban volt egy Fidesz kongresszus, ahol Orbán Viktor miniszterelnök úr Peter Pellegrinit-nek drukkoló szöveget mondott el, mondván, hogy reméli, hogy Pellegrini csapatai nyertesen kerülnek ki a következő megmérettetésből. Ha ez egyszeri alkalom lenne, akkor azt mondom, hogy ám lapozzunk, de több alkalommal a pozsonyi Kuciak tüntetések alkalmával után is elhangzottak bíráló szavak, soros ügynökökkel kapcsolatban, hasonló dolgokkal kapcsolatban. Én az itt ülő, a politikai pártokat képviselő urakhoz azt a kérdést intézném, hogy ezek a magyarországi megnyilvánulások milyen hatással lehetnek Fiala Butora Jancsit idézve, a koalíció kötési képességre a jövőben. Mennyiben befolyásolhatják a szlovákiai magyar választókat, mint olyanokat, és korábban itt már elhangzottak fölvetések ezzel kapcsolatban, illetve milyen magyarságképet alakítanak ki a szlovákiai magyarságról is a szlovák többségben. Köszönöm szépen, és még egy valamit hadd tegyek hozzá, hogy fér legyek. Én itt a jogtulajdonossal már beszélgettem, miután ez az anyag egyébként is a videóra kerül, én szíves engedelmükkel használnám a hanganyagokat aztán a Pátria Rádióba. Gondolom, hogy ennek semmi akadálya nem lesz. Köszönöm.
Szerintem legfőképpen azt kell megnézni, hogy mit akar a szlovákiai magyar választó. Ezt teljesen egyértelműen elmondta, különböző felmérésekben is, meg korábban is véleményt mondott erről szerintem az elmúlt években nagyon sokszor, hogy nem akar sem Smeres, sem SNS-es kormányt. Tehát én személy szerint nem drukkolok Pellegrininek, nem is ülök egy kormányba Pellegrinivel, és szerintem le kell váltani ezt a kormányt, ez teljesen egyértelmű.
Én nekem ez azért nem teljesen egyértelmű. Nagyon érdekes generációváltásról beszélni ugye a politikában, miközben nem tudatosítjuk azt, hogy azt merem belőle, hogy zajlik egy generációváltás. Csak hogy félreértés ne essék. Nekem sem világnézetemből, sem politikai tapasztalatomból adódóan nem természetes közegem ez a kormány. Az, amikor járom a vidékeket, és a regionális SNS elnökök jönnek hozzá, hogy megint itt vagy Ábelkem, és így meglapogatnak, attól érdekes érzések vannak, és a gyomromba, ha nem lejjebb, és nem is följebb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az dönti el, hogy milyen kormány lesz, hogy a választók kire szavaznak 2020. február végén, hogyha lehet hinni a híreknek, és abból fogjuk kirakni ezt a kormányt. Szerintem nem az lesz itt a nagy kérdés, hogy ki kivel hajlandó. Ott a benne soha nem derül ki, de én azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenki a gázsolt itt leszámítva megegyezett volna azt merrel, hogyha parlamenti párt lett volna 2016-ban. Gázsoltiról tudom, hogy nem, úgyhogy ezt alá tudom húzni. Ezért is váltak szét az útjaink akkor, amit én nagyon sajnálok egyébként a mai napig. De 2020-ban is az lesz, hogy megnézzük a parlamenti matematikát, és próbálunk belőle egy normális kormányt elővarázsolni. És az én érzésem az, hogy nem az lesz a nagy kérdés, hogy ki kivel, hanem az lesz a nagy kérdés, hogy mit lehet egyáltalán. Tehát lesz egy nagy mennyiségű kiblokkolt mandátum, amit ugye a Kotlova-féle párt visz. Én azt gondolom, hogy még a Smer sem hajlandó arra, hogy velük nyíltan összeálljon. Ennek a megérzésemen kívül van egy nagyon konkrét oka. 2020-ban lesz a program időszakváltás az európai pénzekbe. Rettenetesen rizikós politikai időszak arra, hogy valaki ilyen fasisztoid irányba haladjon, tehát a Smer nem kockáztatná az európai pénzeket. Hogyha van 20 plusz-minusz kiblokkolt mandátumunk, és vannak olyan ugye előre kisakkozott dolgok, hogy az SZSZ, a Smerrel, és nem tudom kicsodával, akkor ez a kérdés fog fölmerülni, hogy egyáltalán ki kivel hajlandó. 2016-ban is ez volt a helyzet, nem úgy volt, hogy a zöld mezőn alakult ez a kormány, hanem kizárásos alapon. Be lehetett volna dobni a gyeplőt egy előrehozott választásokra, ezt meg is fontoltuk, de az egyetlen plusz-minusz lehetséges kormány jött létre, amiből egyébként még egy párt össze is omlott az első egy évben, lehet, hogy emlékeznek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kérdése ez a válasz, olyan kormány lesz, amit választunk magunknak.
Egyesekkel ellentétben mi nem vagyunk a negatív pálfordulások pártja. A MKP ugye köztudottan alulról építkező párt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak a helyi szervezetek, járási konferencia, kerületi konferencia, országos tanács kongresszus. És most zajlottak napokban a helyi szervezeteknek a ülései, most ezen a héten zajlottak le a járási konferenciák, előttünk van országos tanács, többen részt vettem, tegnap előtt volt Érsekújvárban, vagy tegnap kedden a járási konferencia, amelyeken nem tudtam részt venni, megkaptam a jelentéseket, vagy hát a jegyzőkönyveket, és kijelenthető a tagságunknak a véleménye, Szikla Szilárd véleménye, mi egy kormányváltó párt vagyunk, és ezt a irányt tartjuk.
Mi Progresszív Szlovákia többször kijelentettük, hogy nem lépünk kormányra Smerrel. Ez egy alap státusz. Ettől nem mozdulunk el. És én hiszem, hogy a Szlovákia változást akar, a szlovákiai magyarok változást akarnak, és részesei akarnak lenni.
nálunk is sarkalatos pont az, hogy a szlovákiai magyarság politikai képviselete az újra a jó oldalra álljon ebben a küzdelemben, ami a jogállamiságért, a korrupció ellenes harcban és a túlszulejtett ország visszaszerzésében zajlik, tehát ez elég egyértelmű, de azt is el lehet mondani, hogy mi semmilyen módon nem függünk a magyarországi magyar kormányzattól, vagy Orbán Viktortól és a Fidesztől.
Tassan végig még egyszer, hát válaszoltak, ahogy válaszoltak, szóval most tényleg mások is akarnak kérdezni, jó? Elnézést. Oké. Lehet, hogy így teljesen értelmetlen a kérdésem, mert egy nagyon egyszerű technikai kérdésem van. Önök meg tudnak-e egyáltalán abba egyezni, hogy melyik az a közvéleménykutató cég, amely egy reprezentatív mintán meg tudná kérdezni a szlovákiai magyarokat? Ebben meg tudnak-e egyezni, hogy melyik cégnek, vagy melyik felmérést tudnak elfogadni hitelesen? Mert hát először talán ezt kellene megnézni. Mondom, idegen vagyok, és egy technológus.
A közvéleménykutatás egy érdekes műfaj, és azért vannak a nyilvános és a nem nyilvános mérések, és a nyilvánosokról annyit kell tudni, hogy egy politikai párt csinálhatott többet, és általában, ez nem a mi esetünk, de általában azt hozza ki, amely neki megfelel, és azt próbálja kommunikálni természetesen azokat eredményeket, amelyek megfelelnek. Itt innentől kezdve meginog a bizalom a közvéleménykutatásokkal szemben. Én a közvéleménykutatásokat mindig úgy figyelem, hogy nem a konkrét eredményeket, hanem a tendenciákat. Tehát melyik párt megy felfele, melyik megy lefele, és megint csak föl tudom hozni a ezelőtti parlamenti választások eredményét, ahol a közvéleménykutatók tiszta más eredményeket mutattak ki, mind a végén lett az eredmény. Ők azt mondják, hogy emberek hangulatát mérik, nem a konkrét eredményeket, és emberek hangulata változhat. Éppen ezért nagyon nehéz olyan választ adni, hogy ki az a megbízható, ki a nem megbízható közvéleménykutató. A közvéleménykutatásokat rezervával kell venni.
Én nagyon, nagyon gyors leszek, tehát én nem szeretem a közvéleménykutatás ellenes dumákat, már csak azért sem, mert magam is csináltam, és csinálok közvéleménykutatásokat, és fogok is csinálni. Szlovákiában én szerintem egyetlen igazán releváns országos közvéleménykutató van az a Fókusz. És én szerintem ebben majdnem, hogy mindenki meg tud egyezni, azzal, hogy a kormány és az ellenzék egyaránt náluk méret.
Szerintem, hogyha a szlovákiai magyar tér felett nézzük, akkor a Fórum Intézetnél most így udvarolok egy kicsit a rendezőnek, de van egy tudásbázis, meg egy tapasztalat ehhez, és a szlovák, vagy a szlovákiai ügynökségek közül én is azt mondom, hogy a Fókusz az, amelyik a legrelevánsabban szokott mérni. Ha bárki tudja, hogy a magyar mintán ez mennyire megbízható, ugye legutóbb pont a Hídnak a részben a nyilvánosságra hozott felmérésében voltak azért furcsa dolgok, hogy például megkérdezték a magyarokat, és kétharmaduk inkább szlovákul töltötte volna ki a kérdőívet, hogyha bárki lemegy egy csalló közbe a falvakba, akkor azért rájön, hogy az emberek kétharmada annyira se tud szlovákul, hogy kenyeret kérjen az üzletbe, esetleg nem, hogy kitöltsön egy kérdőívet, tehát, hogy amiben ugye azért bonyolultabb kérdések vannak, úgyhogy szerintem ez azért feltesz bizonyos kérdéseket, felvet bizonyos kérdéseket, de alapjában véve a Fókusz az még, amelyik a országos szinten viszonylag korrektnek tűnő eredményeket szokott kihozni, és egy fél mondat, hogyha szabad még a korábbira reagálni, hogy nem, én itt Áber mondta az előbb azt, hogy a Gázsolton kívül bárki aláírtam volna 2015-ben, ha én ott lettem volna, én se írtam volna alá, tehát szerintem ne relativizáljunk, meg nem mondjuk azt, hogy mindenki ezt megcsinálta volna, mert hogy mindenki olyan opportunista, hogy aláírt volna egy ilyen koalíciós szerződést, szerintem vannak jó sokan, akik nem írták volna alá, nem akartak volna belemenni. Igen.
Hát most inkább a politológusi énemet veszem elől, mint a politikusit. Egyet nem tudok mondani. Inkább mondanék hármat. Szerintem a szlovák országos ügynökségek közül a fókusz, én még az AKOT is mellé tenném, ami viszonylag elfogadható. A lényege viszont az lenne, hogy ne országosan csinálják, mert akkor az országos 1000 fő feletti mintába ugye bekerül jó esetben 100 magyar nemzetiségű, és az már nem reprezentatív Dél-Szlovákiára. Tehát, hogy ők is csinálják a dél-szlovákiai magyar lakta járásokban, és ott arra a népességre legyen reprezentatív, és akkor kombináljuk a fórum intézetnek egy magyar nyelvű, magyar kérdező biztosok által végzett közvélemény kutatásával, és azt, akkor valahol ott az átlag környékén szerintem azért annyira mellé már nem lehet lőni.
Köszönöm. Hát a kérdésre válasz egyértelmű, hogy a fókusz jelenleg egyik legfontosabb méréseket ők alkalmazzák, és a legtöbb szlovákiai párt is őket alkalmazza, úgyhogy egyértelműen fókusz meg tudnánk egyezni, ha az a kérdésre a válasz.
Tulajdonképpen én a kérésemet elsősorban Nagy Dávidnak szerettem volna címezni, mint a Vianova képviselőjének, de sajnos már éppen elment közben. De megkérdezném a többi párt, illetve politikai mozgalom képviselőitől is, hogy hogyan tekintenek a szélsőségek előretörésére, mert aki nyitott szemmel jár, az látja, hogy mennyire radikalizálódik a társadalom, és azért eléggé eltolódott a társadalom egy része szélsőjobb irányban. A Nagy Dávidtól szeretem volna kérdezni, hogy az MKP hogyan képzel el a politizálását ezen a téren, már csak abból is kiindulva, hogy a Vianova több tagja, illetve vezető pozícióban lévő tagja is, tagjai a 64 vármegye radikális mozgalomnak, és hát most éppen a napokban posztolta a Gubik László, a Vianova elnöke az Olaszországban a Salvini párt tagjaival történt látogatásáról készült felvételt. Szóval azt szeretném kérdezni a jelenlévőktől, hogy hogyan képzelik ennek a problémának a kezelését? Az egy dolog, a progresszív Szlovákia képviselői említették, hogy nem tudják elképzelni, hogy koalícióra lépjenek Kotleba a pártjával, ez kizár dolog. De engem az is érdekelne, hogy a magyar szélsőségesek tekintetében milyen elképzeléseik vannak. Köszönöm.
Köszönöm. Sajnálom, hogy a Dávid nem válaszoltott erre, mert érdekelt volna engem is. Ugye az én esetemben a radikalizmus elleni harc az egy elég fontos részét teszi ki annak, amit csinálok. Tehát a roma témában minimum ez egy nagyon-nagyon fontos szegmens, és azt hiszem, hogy az itt ülők közül lehet, hogy tévedek, de szerintem én vagyok az egyetlen, aki rendszeresen vitázik a kotlabásoknak a parlamenti képviselőivel, sőt, ma magával a főmuftival is sikerült összefutnom néhányszor. Ezek nem hülye fiúk. Természetesen. És nem szabad őket lebecsülni, hanem érvelni kell velük szembe. Az más kérdés, hogyha most itt ülne közöttünk a Kotlaba, akkor lenne ott, ahol a Kántor Zoli kb. 8 zöld mellényes, aki így mondaná, igen, 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 ami egy kicsit nehezít a vitán, de egyébként még így is ezt könnyedén meg lehet nyerni. Én azt gondolom, hogy a szélsőségeknek nem szabad semmi teret adni, és az is cinkos ebbe, aki részt vesz. Én hatalmasan kritikus vagyok azzal, amikor a saját koalíciós partnereink errefele kacsingatnak. Ez egy hatalmas veszély a következő időszakra. Remélem, hogy sikerül olyan kormányt kialakítani, mert biztos többség lesz, és nem lesz rászorulva arra, hogy ezzel dörgölözzön. Egyébként a kérdése magyar térfélen is jogos, tehát minden egyes ilyen összefogás, és most én is kicsi összefogásról beszélek, nem a nagyról, a nagybetűsről, tehát minden egyes összefogásnak elég komoly problémát jelent. A Híd esetében a szlovák szavazók, akik nem bíznak az MKP-ban, az MKP esetében meg azok a radikális szavazók, akik szerint nemzetáruló állatok vagyunk, vagy még rosszabb, hogy naponta kapom a hányó smiley-kat a Facebookon, remélem, hogy nem a jelenlévőktől, bár egyébként vannak olyan jelenlévők is, akik szintén szoktam kapni.
Ahogy elhangzott, a progresszív Szlovákia, a Kotlebaika semmiképp sem tudna együttműködni. Hozzátenném, hogy a radikalizmus, ami van akár itt Szlovákiában is, ez a szélső jobb, meg kell értenünk, hogy miért alakult ki. Valószínűleg elmúlt időszak politikájának következménye. Nem szabad azt elkövetnünk, azt a hibát, hogy nem veszünk róla a tudomást. Mindenképp meg kell értenünk, hogy miért történt, hogyan történt, és ezeket a esetleg választ meg kell fordítani ezt a trendet, hogy ne növekedjenek természetesen, és mindenképpen harcolni kell a radikalizmus ellen.
Csak egyetérteni tudok, viszont azt meg kell jegyezni, hogy eléggé aggodalommal szemlélem, hogy mi zajlik az elmúlt legalább egy évben Szlovákiában, mert hát csak a vak nem látja, hogy arról van szó, hogy a legnagyobb kormánypárt tartalékba bekészítette magának Kotlebáékat, és ha nem is lép velük hivatalosan koalícióra, azért egy ilyen csendes, mondjuk ellenzékből való támogatottsággal szerintem simán együtt tudna élni. Egy csomó olyan szavazás volt már a parlamentben, ami ennek a tesztje volt, és ezek a tesztek jól működtek. Gondoljunk csak a nyugdíjkorhatár plafon alkotmányos sátételére és bevezetésére és megszavazására, amiben ugye a teljes Kotleba párt részt vett. Tehát ez minket nagy aggodalommal tölt el, és hát lényegében ezt mindenképpen meg szeretnénk akadályozni, azért is dolgozunk, és remélem, hogy meg fogjuk tudni akadályozni.
Szerintem ez egy olyan téma, amiben mindenki egyet tud érteni, hogy a Kotlebáékkal nem lehet együtt működni, semmilyen szinten, sem a parlamentben, sem kormánykoalíciós szinten. És hát a fiatalsággal pedig gyakorlatilag azokkal az eszközökkel kell dolgozni, akár az oktatási ügyet, akár más eszközöket veszünk, amelyekről olyan sokat beszéltek az elmúlt 20 évben, de látszik, hogy a hatékonysága az sokkal gyengébb volt, mint kellene, hogy legyen. Ugyanúgy, ahogy a gáta szélsőségességgel szembeni Muttónak is, hiszen ugye a 8%-uk volt, ha jól emlékszem, 2016-ban, és most meg ilyen 12-13 körül vannak, tehát hogy valami nem működött itt jól sajnos ezen az országos szinten, vagy parlamenti szinten sem az elmúlt 4 évben, hogy ennyire tudtak nőni.
Köszönöm szépen. Ha megengedik, én nem kérdést tennék fel, egy megjegyzés, és csatlakoznák Zászlós Gáborhoz. Először nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt részt vehetek. Nagyon sokat ad ez az eltelt 2 óra számomra, és még jobban meg vagyok győződve arról, hogy tegnapi nap folyamán bejelentettem, hogy indulnák az összefogás színeibe, és hogy ez egy jó döntés volt. Annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy, és megjegyezni, hogy az arrogancia nem tükrözi a magabiztosságot. Nem egyenlő arrogancia, nem egyenlő magabiztossága. Mindenki számára egy dolog fontos most, hogy tényleg fogjunk össze. Ahogy Gábor mondta, 30 évvel ezelőtt történt egy változás, és sikerült elindulni egy úton, és most itt van a lehetőség, hogy talán utoljára elinduljunk együtt. Erre volt lehetőség, én fél évig figyelembe kísértem nagyon közelről, hogy megtörténik-e, és mindenki azt várta, hogy történjen meg. Megvan az oka, hogy miért nem történt meg. Ne próbáljunk újabb akadályokat gördíteni ennek a útjába, és legyünk őszinténk, az emberek nem a frázisokat várják, elég a frázisokból, erről emberek őszinteségét várnak, és arra várnak, hogy ne az 5%-on segítsünk, hanem a maradék 95%-unk. Ez mindegyikünknek a kötelessége, és ha valaki egy segítő kezet nyújt, akkor azt fogadjuk el, és ezért nagyon optimista vagyok, és nagyon örülök ennek a találkozónak, mert szinte az összes résztvevő szinte ezzel egyetértett, és úgy gondolom, hogy van is rá lehetőség és hajlam, hogy ezek a résztvevők végül meg fognak egyezni. Pár nappal ezelőtt volt egy találkozom, és annyit mondtam, még nem voltam összefogás tagja. A Szabolcsot 3 héttel ezelőtt ismertem meg először, és nagyon örülök, hogy hasonló a gondolatmetünk Gáborral. Cirka 1 évvel ezelőtt találkoztunk először, és nagyon fölnézek rá, hogy azt, amit letett, és nagyon bölcs gondolatokat mond. És az egyik évfolyamtársamnak annyit mondtam, hogy nem kérdés, hogy az összefogás bekerül-e, vagy se. A kérdés az, hogy 5% vagy 6%-e lesz, vagy pedig 8%. És nem 4 évben kell gondolkodnunk, hanem 8, és a cél nem az 5%, 6%, hanem a 10%, amit annak idején, még mikor Gáborék elkezdték, és még vannak olyanok, akik szintén rajta ültek, ezen szintén elérték, és sokkal nagyobb erővel tudtak föllépni. És akkor ezek a kérdések, amit itt elhangozottak, ezek nem lesznek kérdések, mert ezek automatikus programpontokká válnak, és nem fog kelleni erről vitázni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, és akkor fogjunk össze, úgyhogy mindent bele.
Nincs. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm vendégeinknek, és köszönöm önöknek.